Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre, keresztelőre, az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. A 431. dicséret éneklésével készülődjünk a keresztelőre. Így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Jézus Krisztus feltámadása után misszői parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a szent éleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. És még egy szakaszt olvasok a heti Lukács evangéliumi szakaszból, a református kalauz szerint. Lukács evangélium a 18. fejezetéből a 15., 16. és 17. verset. Vittek Jézushoz kisgyermekeket is, hogy illesse őket. Mikor a tanítványok ezt látták, megdorgálták azokat. De Jézus magához hívta őket, mondta, engedjétek, hogy a kisgyermekek én hozzám jöjjenek, és ne tiltsátok el őket, mert ilyenek ki az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba. Kedves szülők, keresztülők, gyülekezet, mindannyian találkoztunk már olyan kisgyermekekkel, akik teljes bizalommal voltak felénk, ismeretlenül is, rájuk néztünk, ránk mosolyogtak, felénk nyújtották kicsi kezüket, odajöttek, pedig nem ismertek. Bizalommal ajándékoztak meg minket. Nem gondoltak arra, hogy milyen veszélyes lehet ez a találkozás. Jézushoz viszik a kicsi gyermekeket, hogy Jézus megáldja őket, és a tanítványok ezt nem nézték jó szemmel, megdorgálták a szülőket, ne tegyenek ilyet. Az evangéliumok nem okolják meg, hogy miért tették ezt a tanítványok, csak találgatni tudunk, hogy miért. Talán azt gondolták, hogy Jézushoz csak felnőttek mehetnek. Ugye mondhatjuk, gondolhatjuk itt is, hogy a kisgyermek nem való ilyen alkalomra, hát nem tud viselkedni. Hát sír, hát persze, mert kisgyerek, fogadjuk el, hát ez így természetes, hogy ők kisgyermekek. Talán azt gondolták, hogy hát a kisgyermek úgyse érti meg azt a tanítást, amit Jézus ad nekik, majd hogyha felnőttek, majd ha tudnak viselkedni, akkor majd jöhetnek Jézus közelébe. Azonban pont ez a jó benne, hogy lehet Jézushoz úgy menni, ahogy vagyunk, és vihetjük hozzá szeretteinket is úgy, ahogy vannak, kicsiket és nagyokat egyaránt. Hiszen kezdetben, valljuk be őszintén, nem értjük mi az igének a tanítását, vagy csak azt hisszük, hogy jól értjük. A lényeges itt az, hogy Jézusnak a vonzás körébe kerüljön az életünk, hogy közeledjünk hozzá. És az a csoda, ami az ő közelébe történik. Mert magunktól nincsen hitünk, magunktól mi nem tudjuk fölfogni az Isten dolgait, sem az ő igéit. És nem csak, hogy gyermekek vagyunk magunkba, hanem még rosszabb is, halottak vagyunk az Isten titkaira. De ha már ott vagyunk mellette, arra is rájövünk, hogy azért lehetünk mellette, mert az ő szeretete vonzotta az életünket. Ő előbb szeretett minket. Ő képes megeleveníteni, kegyelméből élő hitet ajándékozni. És ha ő megáld minket, akkor leszünk igazán boldog emberek, és ez többet ér minden földi gazdagságnál. És ezt kívánjuk mind a két kisgyermeknek az életére és családjára is, és erről beszél a gyermekkeresztség is. Még mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön. Ebben segítsük az ők is életüket, ez feladata keresztülők számára is, de a szülők számára mégis, meg valahol a gyülekezet számára is, hogy szeretettel, türelemmel, példaadással őket Jézus közelébe segítjük. És kezdhetjük ezt imádsággal, valahogy úgy minden napunkban, hogy Uram, Te hozzád jövök, Uram, rád bízom magamat, rád bízom családomat, gyermekemet, Isten pedig nem görcsös erőfeszítést kér tőlünk, hanem ezt az egyet, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Ha pedig ott vagyunk mellette, kezébe veszi az életünket, és ebből indul ki a hívő életünk, vezet szent lelke által, igazgat, bűneinket megbocsátja, megtisztítja szívünket, élő reménységgel ajándékoz meg, velünk marad minden napon a világ végezetéig. Még mi felnőttek is, azzal az őszintességgel mehetünk hozzá, mint a kisgyermekek. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Ezt mondja Jézus mindannyiunknak. Tehát most legalább annyit tanulhatunk ettől a két picitől, hogy az Isten házába lehet nyugodtan sírni, tehát hogy nem kell a kétségbeesésünket, félelmünket rejtegetni az Isten elől, mert egyedül ő tud igazán szív szerint megvigasztalni. Amen. Valljuk meg most együtt a hitünket, álljunk fel, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig adjunk Istennek hálát, ezért a kegyelemért kérjük az ő segítségét. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged az életért. Hálát adunk azért, hogy oltalmazó szereteted hívta életre. Ezt a két kisgyermeket tartotta meg, az édesanyák életét, hogy épségben világra is jöhessenek, és a te áldó kezedbe helyezzük őket. Urunkat, hogy az életük egészen a te oltalmad alatt lehessen, te vigyázz az ő testi-lelki fejlődésükre, adj erőt, bölcsességet, szeretetet a szülőknek, hogy fel tudják őket nevelni, és légy áldott, Urunk, a gyülekezetért, Krisztus testéért, és segíts, hogy ők is majd szívük szerint is, hitük szerint is bele tartozzanak, jövel Szentlélek Isten is, légy velünk minden napon, ígéretet szerint. Amen. Kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ezek a kisgyermekek növekedjenek testben, lélekben, hitben, szeretetben Isten és emberek előtt való kedvességben, ti pedig szeretteim erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akiket elhívott magának az Úr, ami Istenünk. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet, készülődjünk az ige meghallására. Énekeljük az első Zsoltárunknak az első versét. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található Mózes 5. könyvének 24. fejezetében.
A házassági elválás az embertárs iránti szeretet törvényei. Ha valaki asszonyt vesz magának és feleségül teszi, de később nem találja őt kedvére valónak, mivel valami visszateszítő talál benne, és vállólevelet ír neki, a kezébe adja, és elküld őt házától, és az kimegy az ő házából, és elmegy, és más férfié lesz, és a második férfi is meggyűlöli, és vállólevelet ír neki, kezébe adja azt, és elküld őt házától, vagy ha meghal az a második férfi, aki feleségül vette, az első férje, aki elküldte őt, nem veheti őt másodszor is feleségül, mert számára tisztátalanná lett. Utálatos dolog az ilyen az Úr előtt. Te pedig ne kövess el ilyen vétket azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked örökségül. Ha valaki frissen nősült, ne menjen hadba, és ne vessenek rá semmiféle terhet. Egy esztendeig szabad legyen házában, és vidámítsa feleségét, akit elvett. Senki se vegyen zálogba kézimalmot vagy malomkövet, mert életet venne zálogba. Ha rajta kapnak valakit, hogy elrabol valakit atyafiai, Izrael fiai közül, és hatalmaskodik rajta, vagy eladja azt, halljon meg az ilyen rabló. Így tisztíts ki a gonoszt magad közül. A lepraság csapásában vigyázz, hogy szorgalmasan megtartsd és megcseleged mindazt, amire a lévita papok tanítanak titeket. Vigyázzatok, hogy úgy cselekedjetek, ahogy parancsolom nekik. Emlékezzél meg arról, hogy mit tett az Úr a te Istened Mirjámmal az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból. Ha kölcsönözd valamit fele barátodnak, ne menj be a házába, hogy magad vigy zálogot tőle. Kívül állj meg, és az az ember, akinek kölcsönadsz, maga vigye ki hozzád a zálogát. Ha szegény ember, ne feküdj le a tőle kapott zálogba vett ruhában, bizony, add vissza neki azt az zálogot napnyugtakor, hogy saját ruhájában fekhessen le, és áldjon téged. Igazságú lesz ez neked az Úr a te Istened előtt. A szegény és nyomorult napszámost ne használd ki, akár atyád fia, akár jövevény azok közül, akik földeden vagy városodban vannak. Még aznap add meg a bérét, mielőtt lemegy a nap, mert szegény ő, és kívánkozik azután a lelke, hogy ne kiáltson ellened az Úrhoz, és ne találtass bűnösnek ezért. Az apák ne lakoljanak halállal a fiaikért, se a fiak ne lakoljanak halállal az apákért. Mindenkinek a maga bűnért kell meghalnia. A jövevény és árva igazságát ne forgasd ki, és az özvegy ruháját ne vedd zálogba, hanem emlékezzél vissza, hogy szolga voltál Egyiptomban, de kiváltott téged onnan az Úr, a te Istened. Ezért parancsolom neked azt, hogy így cselekedjél. Mikor learatod aratni valódat a meződön, és ott felejtesz egy kévét a mezőn, ne menj vissza, hogy fölszedd. A jövevényi, árvájé és özvegyé legyen az, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened kezed minden munkájában. Ha olajfát termését lerázod, ne szedd le, ami még utánad maradt. A jövevényi, árvájé és özvegyé legyen az. Ha szőlődet megszeded, ne böngézd le, ami utánad marad. A jövevényi, árvái és özvegyé legyen az. Emlékezz vissza arra, hogy szolga voltál Egyiptom földjén. Ezért parancsolom neked azt, hogy így cselekedj. Eddig olvastuk az igét, testvérek, imádkozzunk. Hát Hálás szívvel állunk, Urunk Istenünk, előtted ezen a napsütéses vasárnapi délelőttön, és szeretnénk megköszönni azt a különös szeretetet, ahogy minket szeret, hiszen kiválasztottál bennünket ebből a rohanó zajos világból, és alkalmat adsz arra, hogy együtt imádjunk, magasztaljunk téged, és ugyanakkor együtt, egy szívvel, lélekkel tárjuk eléd könyörgésünket. Köszönjük ezt a gondoskodást, köszönjük, hogy gondoskodsz lelki táplálékunkról is, hiszen igéddel tanítasz bennünket, megmutatod az utat, az irányt, ahogy éljünk, és köszönjük ezt a mai igét is, amikor az egymás iránti szeretetre is tanítasz minket. Kérünk, bocsáss meg, hogy a mi szeretetünk mégis olyan sokszor önző, magunkra gondolunk, vagy nem úgy szeretünk, ahogy az magunk és testvéreink áldása is lenne. Kérünk, bocsásd meg nekünk, és arra kérünk, hogy áld meg ezt a délelőttöt számunkra, adj nekünk odafigyelést rád, egymásra és az igére, amelyen megáltasz bennünket. Így kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét János első leveléből hirdetem. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Az ige hirdetésre készülve a 174. dicséretet énekeljük. Istenünk igéje, amelynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom köztetek, írva található Máté evangélium a 22. fejezetében, a 35. verstől a 40. versig. És megkérdezte őt közülük egy törvénytudó, kísértvén őt és mondván, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig mondta neki, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Vendégeik kedvéért mondom, a gyermekek kedvéért, hogy nem az ő kedvükért választottuk ezt a furcsa igeszakaszt, hanem mi így haladunk most sorban Mózes 5. könyvében is. Próbáljuk értelmezni a mai helyzetünkre az igének az üzenetét, és ez egy olyan fejezet, aminek minden versénél külön is megállhatnánk, hiszen az ember szeretetről van benne szó, különböző élethelyzetekre, különböző törvények, mert hogy az Istennek ennyire gondja van az ő népére, hogy az élet minden egyes részére kiterjednek az ő parancsolatai. Igazából elég lenne ehhez az élethez egyetlen egy nagy parancsolat is, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Hát, hogyha ezt be tudnánk tartani, akkor több parancsra biztos, hogy nem lenne szükség. A zsidó törvénytudók, a skolasztikusok a törvényt felasztották 248 parancsolatra és 365 tilalomra, tehát még hozzátettek sok-sok-sok-sok egyéb törvényt is, és ezért is a törvénytudó kérdése, hogy most melyik a legnagyobb parancsolat a sok közül. És ez a fejezet is erre az egyre fűzhető fel tulajdonképpen a szeretet nagy parancsolatára, és ennél többet nem kíván tőlünk az Isten, ám de más kérdés, hogy a szeretetet miként tudjuk megélni egy-egy élethelyzetbe. Mert sajnos a mi szívünk olyan, hogy mi erre képtelenek vagyunk magunktól, és csűrjük-csavarjuk úgy, hogy végül is a lényeg, a szeretet maradt ki belőle. Nem szeretjük az Urat, pedig az életét áldozta fel értünk bűnösökért, és nem tudjuk emberszámba venni a testvért, akiért a Krisztus ugyanúgy meghalt, mint miértünk. Először egy picit nézzük meg, hát majdnem egyenként ezeket a parancsolatokat, hogy miről is van szó benne. Az első a válásnak a kérdése, sajnos még mindig aktuális kérdés, és azt gondolom, hogy nincs olyan család a templomban, akit így vagy úgy ne érintene ez. Már az Ószövetség idején is nagyon könnyen ment a válás, nem kellett hozzá túl nagyot véteni. Itt azt írja az ige, hogyha nem találja kedvére valónak a feleséget, vagy valami visszatetszőt talál benne, akkor már elbocsájtotta, ez már elég volt vállóknak, és nyújtsa fel a kezét az a házas ember, aki még soha, de soha nem talált visszatetszőt a párjában, akinek mindig kedvére valónak találta annak szavait, cselekedeteit, kinézetét. Hát nem tudom, hogy van-e ilyen közöttünk. Akik úgy mennek bele a házasságba, hogy 100%-osak voltak abban, hogy igen, bennünket az Isten egymásnak teremtett, azt gondolom, hogy még ott is vannak súrlódások, mert a házasságot nem két angyal köti, hanem két ember, mégpedig két bűnös ember. Ami pedig el tud romlani, az el is romlik. És az ős ellenségünk tesz róla, hogy így legyen, hogy amit az Isten boldogságnak meg örömnek szán az ember számára, abból földi pokol legyen. És olyan könnyen megszületik a döntés, hogy akkor váljunk el. Vagy nem könnyen születik meg a döntés, de mégis vége lesz a házasságnak, vagy boldogtalan marad a házasság. Eskedtem már olyan férfit is, aki az 5. mennyasszony jelölttel érkezett a jegyes oktatásra. Megkérdeztem tőle, hogy miből gondolja, hogy ez az 5., ez pont az igazi lesz. Hát nem tudott választ adni erre a kérdésre. Mint ahogy az az asszony sem, aki 3-szor ment hozzá, ugyanahoz a férfihoz, és én azt gondoltam, hogy egyszer, de amikor kiderült előttem, hogy 3-szor, akkor úgy nagyon ledöbbentem, mert az volt a életük, hogy még most is marják egymást, mert hogy valahogy a házassági szövetséggel nem lehet játszani. És hol van a baj? Valahol mindig a mi kemény, önző, akaratos szívünkkel. És ezt nem én mondom, hanem az ige mondja, Jézus Krisztus mondja. A házasság az nem emberi vállalkozás csupán, Istent nem lehet kihagyni belőle, mert szeretné is csak ő képes megtanítani minket, és ez nem megy olyan csettintésre, és nem megy úgy, hogy na most én szeretni fogok, mert először az kell, hogy az Isten árassza ki a szeretetét a szívemre, szeretve legyek általa, és utána ebből a szeretetből adjak tovább. A házasságkötés tulajdonképpen mindig csak kiinduló pont, a gubancok utána szoktak jönni. A kezdeti szerelem még jó, hogy elhomályosítja az embert, mert különben lehet, hogy nem kötne házasságot senkivel, de Isten adja a szerelmet, és hiszem, hogy adja az igaz szeretetet is, amit ő táplál egy házasságban naponta a házastársam iránt. És közben az ember küzd, hogy megmaradjon benne, hogy ne a saját érzéseim, ne a magam akarata irányítson, hogy ne a magam jogaiért küzdjek benne, vagy éppen ön megvalósításáért, hanem azon legyek, hogy a házastársamat boldogítsam. Magától nem marad meg a szeretet, csak ha az Istentől kérem és kapom, csak ha azt ápolom és gondozom. Ám de mi van, hogyha hiányzik a szeretet? Mi van, hogyha hiányzik a boldogság? Csak jogom van hozzá, hogy egy másik házasságban az enyém legyen? Hát ez egy nagyon kényes kérdés. Ha a saját jogainkért, ha a saját boldogságunkért küzdünk, akkor az soha nem szokott jóra vezetni, inkább csak zsákutca. Mi hívő emberek tudhatjuk, hogy Isten előtt állva mihez van jogunk. Hát mihez van jogunk? Tulajdonképpen ítéletre és halálra van jogunk bűneink miatt. Azonban az a csoda, az az evangélium, hogy mi Jézus Krisztusért mégsem azt kapjuk, hanem általa kegyelmet, bocsánatot, örök életet. És éppen ezt adhatjuk tovább minden kapcsolatunkban, a házasságban is. Bocsánatot, áldást, szeretetet, úgy, ahogy ezt mi kapjuk. Kívánom, hogy Isten gyógyítsa meg a mi sebeinket ilyen téren is, könyörüljön rajtunk és házasságainkon, hogy az Isten szeretetében oldódjon fel az életünk, és ő legyen boldogságunk forrása, így vagy úgy, akár házasság előtt, akár házasságban, akár házasság után, hogy az életünk áldássá legyen, mert ez igazán a lényeges. Aki frissen házasodott, az ne menjen hadba, ne vessenek rá semmiféle terhet egy esztendeig. Tehát a friss házasok az Ószövetség idején a zsidó nép körében adómentességet élveztek, és a férjnek csak az volt a dolga, hogy vidámítsa a feleségét. Ez nagyon komoly családtámogatás volt abban az időben, tanulhatnánk belőle, hogy könnyebb legyen elindulni a fiataloknak, és ne arról szóljon az első évük, hogy hajtják magukat, mert mindent elő kell teremteni, és rajtuk van minden teher, amibe azután nagyon könnyen megroppan a kapcsolatuk is. Nem érkezik időben a gyermekáldás, mert minden más így fontosabb lesz annál. Egy 10 gyermekes család bizonyságtételét hallgattam nem is olyan régen az interneten. A férfi kezdetben élsportoló volt, hatalmas sikerekkel, de eldöntötte azt, hogy számára fontosabb a család, és váltott. És nem vállalt nagyobb terheket annál, mint amit el tudott hordozni, el tudtak ketten hordozni, de vállalták a sorban érkező gyermekeket, és nem vártak. Isten nagyon megáldotta az ő döntésüket, és az egész bizonságtételből az sugárzik, hogy boldogok mind a 12-en. Aztán itt van a zálognak a kérdése. Senki ne vegyen zálogba kézi malmot vagy malomkövet, mert életet venne zálogba. Mondhatjuk, hogy hát ez a veszély aztán tényleg nem fenyeget egyikünket sem. Eszünkbe nem jut kézi malmot venni bárkitől is zálogba. Azonban ez az ige az ember szeretetről szól. Amikor abban az időben ezeket zálogba vették, az emberek életét, létét lehetetlenítették el. Így gyakoroltak nyomást az adósra, elvették a kenyerét. Tehát azt mondja ez az ige, hogy semmiféle nyomást ne gyakoroljunk egymásra. Az adós a hitelezőjétől törvény szerint zálogot volt köteles venni. De nem mehetett be a gazda a házba, hanem kint meg kellett álljon, és megvárni, hogy majd mit fognak neki kihozni. Tehát nem alázhatta meg ezzel a testvérét, hogy bemegy, és akkor ő válogat. Joga volt hozzá, de a szeretet azt diktálta, hogy ne éljen a jogával, hanem legyen a testvére. A mai Magyarországon sok szomorú és megalázó történetet lehetne mondani végrehajtásokról, kisemmizett kisemberekről. Ugye a learatott termésnél is azért maradtak ott a kalászok, vagy akár egy egész kéve is, hogy jusson annak, akinek még ennyi sincs, hogy jusson a szegénynek. Így lehetett könnyíteni azoknak, akiknek semmiük nem volt, mert nagyon rászorultak erre. Rút könyvében is ezt olvassuk, és így talál Rút nem csak hogy tévét, nem csak hogy megélhetést, hanem férjet és családot is magának. A gazdának joga lett volna hozzá, hogy mindent leszüreteljen, hiszen az övé volt, de ezzel a gazda lemondott erről a jogáról, a sajátjáról, hogy másnak is legyen. Tehát arról beszélnek ezek az igék, hogy szeretetből lemondani arról, ami a miénk, és átengedni annak, akinek nincs, akinek ezen az élete múlik. Ugyanígy a felső ruhát is vissza kellett adni napszálltakor, hogy legyen éjszakára takarója a szegénynek. Ne maradjon nálad, mondj le róla, hagyd élni. Tehát a zálog, a kölcsöntörvény mind arról szól, hogy akinek van, az legyen nagyvonalú, és ne éljen vissza a helyzetével. Tehát az igaz szeretet is erről szól, hogy lemondok a másik javára. Tehát nem a magam javát keresem, hanem úgy bánok a másik emberrel, ahogyan Isten is bánik velünk, kegyelemmel és irgalommal. Legyetek irgalmasok, amint én is irgalmas vagyok. Ha Isten valamit, valakit ránk bízott, akkor azzal soha ne éljünk vissza, és ez érvényes családra, munkahelyre, vagy bármilyen más kapcsolatra egyaránt. Ne használd ki atyát, fiát. És hogyha adhatok, mert előbb az Isten is adott nekem, mert olyan helyzetbe hozott, akkor miért ne adjak, pláne ha meg is dolgozott érte. Tehát az alkalmazottakkal jól kell bánni, tehát nem a minimálbért odadobni, hanem annyit, amennyiből meg is tud élni, és a hasznot méltányosan szétosztani. A világra az a jellemző, hogy vannak, akik fent vannak, és akkor azok lefelé tipornak, hogy ezzel is demonstrálják a nagyságukat, vagy úgy osztják szét a nyereséget, hogy csak a maguk szintjén, maguk között. De ne így legyen köztetek, szeresd fele barátodat, mint magadat. Vagy amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is azt tegyétek. Átéljük, hogy hozzánk lehajolt az Isten szeretete, felemelt, és úgy tudom ezt továbbadni, hogy én is lehajolok másokhoz, segítek, ahol csak tudok, hogy neki jobb legyen, hogy ne érezze magát megalázva, ne legyen kisemmizve, ne menjen tönkre. Észrevesszük ezeket a lehetőségeket az életünkbe, amit az Isten így jó cselekedetként elkészített. Baksai Sándornak találtam egy novelláját, egy nagyon szép novella, egy kereskedőről szól, aki a zsiványok kezébe esett, még valamikor a huszita időkben, de annyira emberségesen viselkedik a zsiványok között, hogy végül nem csak őt engedik szabadon a zsiványok, hanem arra is rá tudja őket venni, hogy hagyják félbe ezt az életmódot, menjenek be a legközelebbi városba, és jelentkezzenek magánál a hatóságnál. Mondják el, hogy ők abba szeretnék hagyni ezt a zsivány életet, ha kell, akkor letöltik a büntetésüket, és aztán szeretnének új életet kezdeni. Most ráveszi erre a zsiványokat, akik el is mennek, és jelentkeznek a hatóságnál. Hát ott a hatóság várható módon rájuk fölmed, és azonnal bebörtönzi őket, kalodába zárja őket, bosszút tervez ellenük. Ekkor mindnyájan elkezdik átkozni ezt az embert, aki ilyen lehetetlen helyzetbe hozta őket, ám ez az ember a következő napon megjelenik a börtönben, és leül közéjük, és azt mondja, tudom, hogy milyen helyzetbe juttattalak titeket, én azonban megosztom veletek ezt a börtönbüntetést, itt leszek veletek. Igen, én nem belökni akartalak ide titeket, hanem egy új életre elindítani. Fogadjatok el addig társatoknak, és ott tölti velük a börtönbüntetését ez a szabad ember, tehát önként lemond a jogáról, a szabadságáról azért, hogy ezeket az embereket átsegítse ezen a kritikus szakaszon, hogy emberré tegye őket, és nem eredmény nélkül. Ezek az emberek letöltik büntetésüket, és annyira megindítja őket a kereskedőnek az együttérzése, szeretete, hogy valóban új életet kezdenek. Isten vezesse minket, hogy ezt meg tudjuk mi is tenni, hogy ne a magunk jogait hangoztassuk úton útfélen, ha kell, akkor képesek legyünk lemondani róla, a szabadságunkról is, az anyagi előnyünkről is akár, hogy valakin segítsünk. Jézus Krisztus így született meg erre a földre, emberi testre, de hogy lemondta a mennynek a dicsőségét, meg üresítette magát, szolgai formát vett fel, és ment értünk a Golgotai keresztre, életét feláldozta értünk bűnösökért. Mindenhez joga lett volna, és ő mégis szeretettel szolgált. A tanítványok lábait is megmosta, mindenét feláldozta, és ezzel mutatta meg értünk végtelen nagy szeretetét. Tőlünk pedig várja a viszont szeretetet, úgy is, hogy a körülöttünk élőkre sugározzuk vissza. És ez mint egy próbája az ő szeretetének. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az, mert aki nem szereti a maga atyafiát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse meg a maga atyafiát is. Isten tisztítsa meg szívünket erre, az igaz szeretetre. Amen. Az Isten igéjére válaszként a 234. dicséretünk 3. versét énekeljük. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, a Te végtelen nagy szeretetedet, amit Jézus Krisztusban mutattál meg irántunk. Köszönjük, hogy ő lehajolt az életünkhöz. Köszönjük, hogy feláldozta magát, hálát adunk a keresztért, de hálát adunk a feltámadásáért is, hogy ezáltal lehet nekünk úgy életünk, ezáltal lehet bocsánat minden szeretetlenségünkre. Urunk, bocsásd meg, hogy mi nem vagyunk képesek erre az igaz szeretetre, amiről beszél az ige, hogy csak önző módon magunkat szeretjük, vagy adok-kapok rendszerbe tudunk élni. Urunk, könyörülj rajtunk, és tisztítsd meg a szívünket. Bocsásd meg, Urunk, hogy sokszor magunk vagyunk az okozói vitáknak, gubancoknak, családi életbe, munkahelyen. Segíts, Urunk, hogy ezek szerinted valóan oldódjanak meg. Köszönjük, hogy Te vagy a nagy rendező, aki minket is helyünkre tudsz tenni, és minden körülöttünk valókat is. Segíts, Urunk, hogy így legyen, most különösen is imádkozunk azokért, akik elváltak, vagy válás előtt vannak, Urunk, beszélj az ő szívükkel, és gyógyítsd az ő sebeiket. Urunk, imádkozunk azokért is, akik még előtte vannak a házasságnak, különösen is most a sok fiatalért, a benkő iskolásokért, áld meg az ő életüket, hogy az a sok-sok ige, amit az iskolában hallanak, életté legyen számukra. Áld meg, kérünk, az ott dolgozó pedagógusokat is a te szeretetedből, hogy így tudjanak odafordulni a diákokhoz. Köszönjük az ő odaadó életüket is. Amen. Most pedig egy csendes percben mondjuk el Istennek magunkba imádságainkat. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.